Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. A Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadóknak, valamint az előadás befejezésekor. Most felkérem Rácz Béla professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem általános rektorhelyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem 11. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves közönség! Szeretettel köszöntöm Önöket ezen az előadás sorozat megnyitóján. Nem azért vagyok itt, mert én vagyok a rektorhelyettes, hanem azért vagyok itt, mert én 16. fél éve, hogy szervezem ezt az előadást. Akkor miért 11. Azért, mert ennek a lánykori neve Minden Tudás Egyeteme. A Budapesti Minden Tudás Egyetemével szerződésben indítottuk el az előadást profitévésekkel, 6 kamerával. Ha majd megnézik esetleg a régebbi előadásokat, akkor az derül ki, hogy 2008-ban egy kicsit mások lettek a feltételek, mert akkor anyagi okokból a saját médiatanszékünk vette át ezeknek a felvételeknek a sorsát, és ők készítették el 3 kamerával. Mostantól pedig 2 kamerával történik a felvétel. Tehát a 16 szemeszter során körülbelül 200 körüli előadás hangzott már el. Először, amikor az első fél évet szerveztem, arra gondoltam, hogy ezt a barátaimból, a legközelebbi barátaimból is ki tudom állítani, aztán majd meglátjuk. Hát már megláttuk, mert tulajdonképpen ez a 200 előadás, ez egyik sem ismétlése egy korábbi előadásnak. Vannak olyan előadók, akik már kétszer szerepeltek, de egy előadás még soha nem került megismétlésre, hiszen ott van a honlapon, a televízióban megnézhetik, tehát ezért nem szükséges az ismétlés. Ugye a múlt fél év során Szent Györgyi Albert szemesztert tartottunk, hiszen őre emlékezett az egyetem a legkülönfélébb módon, nemzetközi konferenciával, és hát úgy gondoltuk, hogy itt is van kellő mennyiségű mondani valónk Szent Györgyi Albertről. Most pedig visszatérünk az eredeti elképzelésekhez, tehát aktuális és érdekes előadások lesznek. Lesznek előadások mondjuk a felsőoktatásról, hiszen elég sok szó esett mostanában, és én magam is elcsodálkozom rajta, hogy miféle naív és hozzá nem értő vélemények vannak a világban, úgyhogy 2 előadást szentelünk ennek a dolognak a tisztázására, hogy vajon miért érdemes tanulni, és miért érdemes ebbe pénzt fektetni. És természetesen, miután az uniós fejlesztési tervek előkészületei jelenleg folynak, nyilván a régió, a város, az egyetem fejlesztési terveiről is lehet majd előadásokat hallgatni, de természetesen más érdekességeket is. Én szeretném azt, hogyha mindenki úgy fejezné be a fél évet, hogy ez érdekes volt, érdemes volt. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Mai előadónk Körmendi Imre, 1951-ben született Budapesten. 1969-ben érettségizett a Piarista gimnáziumban, majd 1975-ben szerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. Végzése után a Városépítési Tudományos és Tervezőintézet vezetője, majd vezető tervező lett a település tervezés irodán. Eger, Kalocsa, Zalaegerszeg, Szekszárd, Visegrád, Badacsony és még körülbelül 20 település különböző rendezési terveinek elkészítésében vett részt. A tervezőintézetet 1986-ban a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban eltöltött 2 év követte, majd 1988-tól az államigazgatásba hívták, ahol különböző minisztériumokban majd 21 évet foglalkozott a településrendezés jogi, irányítási, ellenőrzési feladataival. Hosszú éveken át a szakterület felelőseként. 2008 őszétől a Budapesti Corvinus Egyetem tájépítészi karának településépítészeti tanszékén tanít, tudományos munkatársként. A településrendezéssel kapcsolatos többnyire jogi természetű írásait 2011-ben egybegyűjtve egyetemi jegyzetben tette közzé. Szakmai munkáját 2010-ben a szakterületért felelős miniszter Palóc Antal díjjal ismerte el. 2012. decemberétől a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke és 2011-től a Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetem tanácsának elnöke. 1975-től nős, 5 gyermek édesapja s 3 unoka boldog nagypapája. Felkérem Körmendi Imre tudományos munkatárs urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm ezt a bátorító tapsot, mert a Szegedi Egyetemen még nem sikerült előadnom. És ha valakit megijesztett volna, hogy én jogi dolgokkal fogok foglalkozni, akkor megnyugtathatom, hogy csak érintőleg. Tehát ha jogászok vannak, azoktól meg elnézést kérek, hogy ilyen külső építészmérnök végzettséggel belekontárkodom a feladatukba. Az, hogy ezt a témát a barátaim kértek meg, ahogy el is hangzott, ez két dolog, két előadás, két próbálkozás találkozik. Az egyik a házasság hetének a megnyitása, vagy lefolytatása, és a másik pedig ez a bizonyos szemeszter az egyetemen. Ha valaki utána néz, akkor tudja, hogy a házasság hete holnap kezdődik, itt Szegeden legalábbis egy hétig, úgyhogy én direkt örülök, hogy ez kívül esik ezen, mert azt legalábbis kifejezi, hogy a házasság vagy a család nem csak eddig az egy hétig érdekes, hanem talán azon kívül is. A másik az alcímet, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy nem csak azért, mert divatos egy párba állítani és megcserélni a szavakat és egy más valóságot kifejezni, hanem mert meggyőződésem az, hogy nem csak a városnak van teendője a polgárai iránt és a polgárok tágabb körén belül a házasságra készülők vagy a házassági családot alapítók, hanem a társadalom tagjainak, alapsejtjének is óriási feladata van. Itt talán megyünk tovább. Az első dolog azt hiszem az, hogy az alapfogalmakat tisztázzuk. Egyrészt azt, hogy a indoeurópai nyelvekben többen is igen, kedvező a szituáció, ugyanis a város az nem csak és kizárólag ezt az épített környezetet jelenti, hanem magát, a közösséget is. Tehát amikor például egy Szent Ágoston Isten városáról beszél, akkor az egy társadalomról szóló. És amikor egy Mórusz Tamás utópiáról, egy jó helyről ír, ott is nem annyira a hely az érdekes, hanem a társadalmi szerveződés. A város, Arisztotelésztől idézett, azt már régen elolvasták, gondolom, tehát nem fogom ezeket mind megismételni, de itt valóban az, hogy nem egyszerűen az, hogy a természet elől összehúzódunk, hogy védő fallal körülvesszük magunkat, hanem ennek ott van a vágya, az ősi vágy, hogy itt valami többet alkossunk. Azt kell mondanom, hogy a város itt fogalmát Magyarországon igencsak erősen devalválja a politikának az a fogása, hogy minden évben kreál, vagy minden 4 évben újabb 5-10-15 várost. 1949-50-ben 50 városa volt Magyarországnak, jelenleg 330, nem tudom én hány. Vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a 331-néhány városból körülbelül 120-130 nem felel meg a város kritériumainak. Tehát én egy olyan városról fogok beszélni, ami egyértelműen egy központi hely, ahol egy jelentős népesség tömörülés tapasztalható, ahol intézmények vannak, munkahelyek, szolgáltatások, és ahol a nappali népesség az nagyobb, mint az éjszakai. Kitalálták persze a szakirodalomban az alvó város fogalmát is, de én egy élő városról szeretnék, nem mintha álmunkban nem élnénk, de egy olyan helyről, ahova bejárnak az emberek dolgozni. A másik, amit itt el kell mondanom az, hogy csak ha magyarországi városokat nézzük, akkor az 1 millió 700.000 lakosú Budapesttől az 1070 lakosú Pálházáig, ott a zempléni hegyekben, ez mind város. Erről egységesen beszélni, ennek a városnak a családdal, házassággal kapcsolatos dolgairól beszélni, gyakorlatilag lehetetlenség. Nem csak azért, mert minden város egy kicsit más, hanem azért, mert a léptékből egy csomó minden következik. Én egy olyan városról fogok beszélni, amelyik betölti ezt a szerepét, egy nagyobb, tágabb környéknek a központja. Ahogy Budapest egy kicsit az országi, ahogy Szeged vonzása a határon túlra is kiterjed, vagy ahogy itt a diákok egy jelentős hányada nem ide valósi. Ugye, tehát ezek mutatják azt, hogy itt ez a nappali népesség, vagy jelenlevő népesség jóval nagyobb lehet, mint akik itt alszanak. A falu és a városról pedig csak annyit mondanék itt, hogy ha valaki meg akarja érteni a falu és a város összefüggéseit, akkor ajánlom Móra Ferencnek egy másfél gépelt oldalnyi szövegét erről. Kétségtelen, mert bemutatja, hogy a kettőről egymás nélkül nem érdemes beszélni, hogy a kettő egymás nélkül nem létezik. Ezt a közvetlen összefüggést, hogy egymásra vannak szorulva, egymásra utaltak, ezt a globalizáció egy kicsit kikezdte, hiszen a piacon nem feltétlenül hazai terméket veszünk, vagy a környékről származó terméket, hanem mondjuk banánt, amelyik egy másik földrészről érkezik, stb. De mégis itt a városok közül is talán a nagyobbakról, Magyarországon egyértelműen a nagyobbaknak a problémáiról fogok beszélni. A házasság pedig, ezt lehet, hogy maradinak tartják majd, és így tovább. Én is egy férfi és egy nő, egy életre szóló és az életre nyitott, a társadalom előtt vállalt és deklarált kapcsolataként tekintek a házasságra, nem csak én, az alaptörvény is nagyjából ezt mondja, egyházak ezt mondják, elég régóta erre épül a társadalom, és még a biológusok is azt mondják, hogy a populáció az egy olyan egyedek sokasága, akik egy szaporodnak. Tehát anélkül nincs. Tehát az egész, ha valaki mondjuk ezt a ketten lesznek egy test, tehát mondjuk ezt a jézusi megfogalmazást nem fogadja el, akkor is azt kell mondanom, hogy a biológia, ami mint faj megelőzte az embernek az öntudatra ébredését, az egyértelműen az élet továbbadására hivatott és született. Ez a ketten lesznek egy test, azért vettem ide be, mert hogy kifejez valami olyasmit, amit én a 37 év alatt sikerült megtapasztalnom. Azt, hogy ebből a két emberből valamilyen módon egy valóság lesz. Tehát nem elegy, nem keverék, hanem egy új valóság. Vagy a hidrogén és az oxigénnek az egyesüléséből egy teljesen új valóság, a víz jön létre, ugyanígy valamiképpen ez. És hát egy csomó minden majd olyasmire fognak előkerülni, ami igazándiból egy férfi és egy nő, ha most néhány évet kellemesen együtt töltünk, és utána fel is út, le is út, mindenki keres egy újabb partner magának, akkor egy csomó mindenről nem tudunk beszélni. Az egyáltalán a családbarát város ott jön létre, ahol bizony itt megjelennek a gyermekek, mert sajátos igényeik vannak, és azzal változnak a szülők igényei is. Miért érdekes ez a dolog? Az első az, hogy a föld népességének több mint 50%-a városlakó, a hazánk lakosságában ez 70%, Nyugat-Európában ez magasabb, tehát 80%-os elér is. És a másik pedig az, hogy bár erről egy faluhelyről származó emberek közül többekkel vitába keveredtem, de a kultúránk alapvetően városi kultúra, talán erre még utalok a továbbiakban. A család az emberiség alapegysége, egyértelműen, tehát ez már akár Ciceronál előkerül, hogy olyan a család, mint a társadalom, és a társadalom a szenátust cikizi, hogy olyan döntéseket hoznak, amivel tönkreteszik a családot, és így az egész városnak a jövőjét. Család alapja házaspár, és ez a bizonyos dolog, amit korunkban is többen, például Kiara Lubik emleget, hogy amilyen a család, a társadalom, tehát bárki, aki meg akarja érteni, hogy működik a társadalom, hogy működik a város, elég, ha a családjára néz, ott a legjobb formákat előveszi, és akkor ebből látszik. Két módon tekint a történelemben a városra, az egyik Babilonra, itt éppen mondjuk Ninivére, Babics Mihály Jónás könyvéből, a nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének. És a szörnyű város, ezt egybeírtam, látszik, mint zihálva roppant eleven állat nyúlt el a homokban. Tehát itt a bűnös város, ahova Jónást Isten küldi, hogy fedje meg őket, és el fogja pusztítani. Aztán gyönyörűen leírja Babics Mihály, és a Biblia is, hogy nem pusztította el a várost, mert szebb jövőt remél neki, vagy szán neki. Isten, és a másik pedig Pilinszky János, 20. század egyik nagy magyar költője, talán ismerős mindenki a neve, ő pedig azt mondja, hogy a Jelenések könyvében a János evangélista sem véletlenül választotta az új mindenségnek, vagy a mennyországnak a képéül egy város leírást. A város közösség, ezt magyarul a község szavunk fejezi ki, itt a jogászok, a parlament egy kicsit a hibásak, még 1881-ben, amikor a községekről szóló törvényt megalkották, akkor a község, ami a közösségből származik, azt lefoglalták a falvak számára. A legfőbb kihívásokról, probléma halmazról próbálok egy-két dolgot említeni, a teljesség igénye nélkül, mert akkor a szemesztert végig beszélhetnénk, és néha biztos azt fogják mondani, hogy ez miért a házasságról, miért a családról szól. Tehát vannak olyan általános emberi problémák, jelenségek, amelyek mindenki számára ugyanúgy nehezek, vagy talán lesznek benne ilyenek is, akkor elnézésüket kérem, nem sikerült mindent teljesen külön választani. Az egyik ebből a nagyságból, a népességből származik, ami egyértelműen magával hoz egy elszemélytelenedést. Ha kirándulunk erdőbe, hegyvidéken, vagy akár itt az Alföldön, és negyed órája, 20 percre nem találkoztunk senkivel, akkor az első szembe jövő vadidegenre ráköszönünk. A városba pedig, amikor csak a metró lépcsőn én fölmegyek Pesten valahova, és találkozom 140 emberre, mindent meg szoktam számolni, tehát a 25 méter mozgó lépcsőn 140 emberre találkozom, akkor bizony az ember lesüti a szemét, kikerüli a szembe jövő, stb., és nem gondol arra, hogy esetleg rá is mosolyoghatna. Egy város óhatatlanul ezt a kihívást támasztja minden ember elé, meg kell tanulni idegenekkel együttműködni. Egy faluban, például mondjuk elmennek valamelyik szerre az őrségbe, a szeres településen, egy-egy dombháton lakott egy családnak néhány eleme, 4-5 család, egy nagy családnak, hát ott még kerítés se volt. Mindenki tudta, hogy eddig az enyém, onnantól a szomszédé. De ott azokban a városokban, például Kecskemét, amelyik rendszeresen vásárokat tartott, és rengeteg idegen megfordult, állatok bolyongtak az utcákon, stb., ott már a múlt század elején, vagy a 18. század végén 2-2,5 méter magas deszkakerítések határolták a telkeket. Tehát egy ilyen elidegenedés, elszemélytelenedés. A másik a központi jellegből származik ez, hogy rengeteg bejáró van, napi, heti, havi, évi, egy-két évig ott lakó, stb. A másik pedig ez a forgalomkeltés, a környezetvédelmi problémák, valaki kiköltözik a városból, és utána bejár. Majd egy picit nőnek a gyerekek, és akkor a mama viszi a különböző iskolákba, a papa a különböző munkahelyekre, és a család már két kocsival jön be a városba, stb. Azt mondhatnám, hogy a szemetét ott tartja a városba, és ő pedig elegánsan kiköltözik a zöldbe. De nem ilyen egyszerű a kérdés, tehát én nem akarok senkit megítélni. A másik, hogy napjaink egész társadalmi életére jellemző ez, hogy a gazdaság mintha egy kicsit túlnyerte volna magát. Ennek megvan a maga alapja, hogy például régen az ember elment egy javasasszonyhoz, az a réten szedett füvekkel megpróbálta meggyógyítani, ma pedig egy MRI-be, vagy nem tudom én micsoda, egy CT-be befekszünk, és nem tudom én hány millió forint csak az a készülék, hogy valamit alaposan megvizsgáljanak rajtam. A gazdaság túlsúlya, termelékenység, gazdaságosság azt is magával hozta, hogy a több műszakos foglalkoztatottság általánossá vált, és már a létező szocializmusban, például egy Dunaújvárosban, ahol kifejezetten ipari város volt, hiszen 50-től jött létre. 2-3 műszakba dolgoztak az emberek, és ott az országos átlagnál messze magasabb volt a válások száma. Ha nem sikerül összehangolni a 2 és 3 műszakot, akkor ott hetekig nem találkoztak a családok, üzenőfal, stb. A másik ezzel kapcsolatban pedig, hogy a reklámok és ez a kínálat elárasztja az embert. A reklámok, nem csalás, nem ámítás, hazaír az ember, és annyi húst látott sokszor a reklámokon, hogy utána, bocsánat az esős kifejezésre, de neki esik a feleségének. És akkor a felesége már nem egy személy, akit szeretek, hanem egy tárgy, akin a feszültségemet levezetem. De ugyanígy, amikor a gyerekeket is mindent sokkolunk, azt, hogy mennyi mindent kellene, lehetne még megvenni. Tehát ez is egy nyomasztó nehézségeket támaszt a család számára. Vannak ilyen taktikák, amik a feleségem a kicsi gyerekekkel az üzlet elől nem bírta utána húzni magukat, és akkor azt mondják, majd megbeszéljük apjukkal. Tehát, hogy bevonta őket ebben, hogy egy megbeszélés nélkül nem veszünk semmit. Ez az ember falu jelleg, ez egyértelmű, a statisztikák azt mutatják, hogy kisebb népszaporulat. Ennek az egyértelmű magyarázata azt hiszem, hogy még tudományosan nem igazolódott, többféle sejtés van, illetve többféle ágens van, ami erre hat. Tehát kisebb a népszaporulat, egyes kutatások azt mondják, hogy 5. városlakó generáció az lassan kimúlik. Nem biztos, hogy ezzel függ össze, de minden esetre dán vizsgálatok azt mondják, 1930-tól 2000-ig a férfiak, nem tudom, és spermatermelő képessége az 1/5-ére csökkent. Amikor mi összeházasodtunk 75-ben, akkor az akkori statisztikák szerint a házasságok 1/7-e volt meddő, ma 1/3-ról beszélnek, és itt tovább, és itt tovább. Városi legendák is vannak, hogy a vízbe kerülő fogamzásgátló, hogy a vízbe kerülő növényi és emberi ösztrogén, tehát női nemi hormon csökkenti a férfiak ebédi tevékenységét, és így tovább. És a másik, ez a bizonyos ember próbál okokörnyezet, ami csak belemegyünk ilyen, mint a zaj hatásába. Európai Unió lakosainak 55%-a krónikus zajban él. Ha valakinek a családja, a rokonságában előfordul, hogy valaki nem egyenletesen horkol, hanem néha fölhorkant, akkor küldjék el orvoshoz, mert valószínűleg egy alvási apnoéja, vagy ilyesmi van, ami például a zaj azt jelenti, hogy lehet, hogy nem ébred föl, de a zajra a szervezet megemeli a vérnyomást, a pulzus számot, és a mély alvásból kiemeli az embert, és ebbe nagyon meg lehet betegedni, el lehet fáradni, és így tovább. Tehát ezekről a lakó környezetekről van szó, állandóan hallom a szomszédot, és így tovább egymásba érünk, a szomszéd vitája már engem is érint, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem érzékelik, hogy bármelyik bekezdésről a mai estét el tudnánk tölteni, de az idő repül. A város alakító tényezők közül én 3 vagy 4-et szeretnék ide írni. Az egyik a tervezők. Én, mint tervező ide magamat előre írtam, de ezt majd a későbbiekben talán megértik, hogy miért. A tervezésnek, itt még hosszan lehetne sorolni a tervezőkben résztvevőket, a jellege társadalmi, gazdasági vagy műszaki, tehát ez... A várossal kapcsolatban, miután egy társadalmi valóság is, nem csak egyszerűen egy fizikai valóság, ezért helye van a társadalmi gazdasági és ugyanúgy a műszaki, ökológiai tervezésnek is. A fejlesztés rendezést azért írtam kívül, a lajtán túl nem nagyon tudják értelmezni ennek a kettőnek a különbözőségét, vagy a különállását, Magyarországon ezt elválasztották egymástól. A fejlesztéssel inkább manapság már nem is annyira városok, mint inkább ingatlanfejlesztők, nagy beruházók foglalkoznak, és minthogyha néhány város ki is engedte volna az érdemi irányítást a kezéből. A másik, a nagyon fontos tényező a politikusok, a város vezetői. Itt mindjárt elevenítek valamit, ami nehéz például a házasság számára, de egyébként a gazdaság számára is, hogy például ciklusokban való gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy 4 évenként esetleg irányt vált a város. Most ha egy óceánjárón utaztak, vagy láttak már filmet, egy óceánjárónak pár ezer ember utazik rajta, hány méter a fordulási sugara, mennyi, hány fokot tud változtatni pár perc alatt? nem tud helybe megfordulni, stb. Stb. Tehát ugyanúgy egy város vagy egy 10 milliós ország is, hát bizony a fékútja elég nagy, a fordulási tehetetlensége igen nagy, és így tovább, és így tovább. A politikusok, mivel eredményt szeretnének fölmutatni, nem csak a maguk érdekében, a társadalom érdekében, és de magukért is, hogy újra válasszák, ezért gyors eredményeket. És csak egy gombára gondolunk, 7-8 évig csak a növény, a fonalait fejleszt, és utána jön elő a farvával, kirukkol a termőtesttel. Ugye, tehát kellenek előkészítések. Nem lehet olyan, hogy 2 év alatt csinálok egy világkiállítást. Rips-rops. Tehát ez spanyolok is, nem tudom én, egy Sevillával 14 évet készültek rá. Tehát ennek ideje van. A másik pedig, hogy el kéne kerülni, amennyire lehet a presztízs beruházásokat. A civilek, lakosok. Nagyon sokszor elszenvedők. A tanítványaimat kérdezem, milyen újságot, rádiót hallgatnak, a napi eseményekről tisztelet a kivételnek nem nagyon tájékozottak. Azt, hogy milyen zene van, hogy ki az igazán menő, stb. És mi a divat, és itt ebben nagyon tájékozottak, de hogy az a társadalom, hogy hogy él maga körül, ebbe kevésbé. Elégedetlenek ez a másik. Lakossági fórumokon állandóan ugyanazzal a 1,5-2%-kal lehet frusztrált emberekkel találkozni, az elégedetlenségét mondják. A harmadik rész pedig, hát a nagy tömeg pedig passzív. Most ez az angol szakirodalomból vettem ezt a NIMBY szindrómát, csak ne az én hátsó udvaromba, vagy hátsó kertembe. Ugye, mert az előkertje egy háznak, egy városi háznak az még fél privát csak, mert oda bejön a postás, beköszön az utcán járó, belát, stb. Stb. Igazándiból az épület mögötti hátsó kert az az intim szféra. Tehát nagyon sok minden kell a városnak, szeméttelep, közlekedés, de ne itt előttem legyen, egy utcával arrébb, vagy kettővel, ne ebbe a településen, szomszédba. Tehát ez egy probléma. És ezért vettem elő például ezt a bizonyos család, városbarát családot, mert itt lehet, hogy tekintettel kéne lenni a másikra is. És itt ez a szervezettség, tehát egyes vizsgálatok azt mondják, hogy Észak-Olaszország és Dél-Olaszország között az a különbség, hogy az északi társadalom civil szempontból sokkal szervezettebb, már évszázadok óta. És talán a gazdasági fejlettsége is ennek köszönhető. A képviseleti demokrácia nagyon sok kérdést vet föl egész Európa és világszerte. Tehát, hogy megválasztottuk ezt a képviselőt, de hogy vajon azt fogja-e képviselni, vagy a maga csoport érdeket, vagy párt érdekeit, az már egy kérdés. Például a visszahívás jogintézménynek az elveszésével, ez a Magyarországon eléggé nehezen tetten érhető. Kísérletek történtek a történelembe, ez éppen egy észak-olasz kisváros, amit a reneszánszban terveztek, amikor az ideális városról rengeteg idea született, és aztán ez a barokk korban megvalósult. Azt kell mondanom, hogy ezek az ember alkotta kísérletek, ezek eléggé vegyes eredményűek. Plátón is írt egy optimális társadalomról. Észak-Afrikában egy városállam nekiállt megvalósítani, meghívták a fő szakértőt, majd néhány év után annyira nem vált be a kísérlet, hogy eladták rabszolgának. Egy másik kísérlet, csak azért vettem, mert ez a tipikusabb eset, tehát amikor a földbástyák megvannak körben, de derékszögű úthálózat, tehát ebből több épült szerte Európában. Ezek mögött, vagy például a 20. században a Corbusiernek a ragyogó városa, ezek, mint láthatók, geometriai víziók. És sajnos azt kell mondanom, hogyha építészeket kérdezünk, akik egy várossal foglalkoznak, egy város tervezéssel, akkor nekik ilyen a szakmájuk, elsősorban geometriai vízióik lesznek. És a 19. században a Petőfi Sándor írja még, amikor a költők léptek fel azzal az öntudattal, hogy majd a társadalomnak ők lesznek a húzó ereje, irányító, stb. Hát a 20. században úgy látszik, az építészek is erre predestinálva érezték magukat, és azt gondolták, ezt nem én mondom, hanem mondjuk egy Paul Hans Peters a Város védelmében című könyvében írja, vagy bocsánat, a Város az emberért című könyvében írja, hogy ezek az ideák azt gondolták, hogy egy ilyen rendezett mérnöki városban a társadalmi viszonyok is rendeződni fognak. Csökken a korrupció, megszűnik a bűnözés, az emberek egészségesen fognak élni, és így tovább, és így tovább. Nézzük meg ezt a ragyogó várost, ahol tiszta tömegek játéka a fényben, így gondolta ezen a maketten, és aztán ez aztán árulkodó. Ugye, tehát ezek a geometriai víziók, ezt azt kell mondanom, hogy ez csak egy mozzanat. A harmadik emelettől fölfele, ezek biológiai vizsgálat, vagy szociológiai vizsgálat, a harmadik emelettől fölfele megszűnik a szemkontaktus, és hallótávolságon kívül kerül az ember. Tehát esélye sincs annak, hogy valakivel, nem egy ilyen utcán persze, nagy a forgalom, hanem egy lakóterületen se. Szelényi, Konrád a 70-es években már nyugati vizsgálatokat meg, a kulcsos gyerekek problémája egy lakótelepen, amikor 10 emeletes, mert a szebb vagy több ember fér el egy területen. Az 5. emelettől fölfele nehezen eresztik le a gyereket, egyedül kulcssal jön, kiszolgáltatott a többieknek, és így tovább, és így tovább. Lapozzanak bele a korabeli szociológiai irodalomba, és akkor meg fogják látni, de mintha totálisan elfelejtettük volna. Politikusok, beruházók, építészek versengenek, hogy kiépíthet magasabb házakat. Egy üdítő kivétel a kísérletek között az a bizonyos Kertváros, ami 1800-as évek végén indult, ez egy Ebenezer Howard nevű fickó, aki egy írnok volt a parlamentben. Vagy jegyzőnek mondanánk talán magyarul. Tehát nem egy szakértő urbanista vagy valami, ő írt a Kertvárosról, és aztán egy üde magyar példa, a Vekerle telep, Európa egyik legnagyobb kertvárosi együttese, több mint 100 hektár és 4000 lakás van ott. És az emberek innen inkább kihalnak, tehát nem nagyon költöznek el. Nem nagyok a lakások, nem igazán elegáns helye a városnak, és mégis nagyon szeretik. Mert egy arányban van, tehát a sűrűség, és ugyanakkor pedig a zöld környezet, és az ember léptékű város. Mai törekvések is szemben van a világ, tehát ez nem csak én, vagy a másik, vagy a harmadik érzi ezt, hanem bizony az egész világ, és ezt, amit mai témánkat, ezt több oldalról lehet közelíteni, az egyik talán ez a bizonyos fenntartható fejlődés, ami 1960-as évektől indul, ennek az ideája. Néhányan ugyan azt állítják, hogy ez fenntarthatóságot és a fejlődését összeszedték, a zöldeket és a gazdasági szakembereket megpróbálták egy képletbe fejleszteni, de mindesetre van, aki azt mondja, inkább egy vállalható fejlődés, a jövőre tekintő fejlődés, stb. A másik, amivel az elmúlt években mi is bíbelődtünk az egyetemen és más egyetemeken is, ez is élhető települési táj. Itt a tájfogalma egy picit tágabban értelmezett, a Műcsényi féle tájfogalom szerint, ahova az ember már betette a kezét, lábát, belehatolt, ott már tájról beszélünk, és nem természetről. Az egészséges városok mozgalma elindult Európában, és a magyar városok tagozat is van. Ez a KB ez arra vonatkozik, hogy van egy város, egy kicsit kilép, hátrább húzódik, egy új polgármestere lesz, újra neki buzdul, és így tovább. Az ENSZ Habitat, az emberi településekkel foglalkozó szekció a különböző címeken, itt például 2007-ben vette először a biztonságos város, igazságos város, vagy a családbarát várost, aminek a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is az egyik kezdeményezés, az a mozaik szó ott az Európai Tudás, Városi Tudás Központot, amit például a Váti KHT kezel évek óta, ez is próbálkozik ilyennel, vagy hát a családbarát város találkozókat, konferenciát szervezett Szeged és Párma is. Ezek az ismérveik, ez a bizonyos Európai Városi Tudás Központnak a kiadványának, itt csak egy-egy momentumot emelnék ki, az egyik ez a bizonyos érték és szemléletváltás, ami nagyon fontos, tehát talán így mondanám, hogy egy politikus nem azonos egy gazdasági szakember. Egy gazdasági szakember, ha valami nem jó, megy az üzletbe, valaki nem jól dolgozik, azt megkéri, hogy fáradjon arrébb, kiteszi, mert neki nagyon hatékonyan kell dolgozni, hogy versenyben maradjon. Egy politikus nem ilyen. Egy politikus olyan, mint egy család, apa, család, anya, az bizony a gyengébb gyerekét is ugyanúgy szereti, nem passzítja ki és az időseket is. Csak a végső esetben, amikor már nem tudják otthon ellátni. Tehát, hogy egy családban és ugyanígy egy társadalomban helye van azoknak is, akik nem, még nem vagy már nem tudnak esetleg tevőleg hozzátenni. A generációk együttélésének, hogy egy mondatot emeljek ki, amikor én egyetemre jártam 70 és 75 között, egy divatos feladat volt a lakásépítési tanszéken, az úgynevezett generációs lakás tervezése. De ilyen a társadalomban alig épül. Bérlakás pedig egyáltalán nem, vagy olyan bérlakás, amivel generációk együtt tudnak élni. Sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen. Mi 19 évet együtt éltünk anyósommal, és lehet. De jelentem, lehet. Több generációnak, sőt, üdvös a dolog, amikor a legkisebb gyermek is megtanulja a pillanatokon belül, hogy nem biztos, hogy ő kap elsőként az asztalnál, hanem esetleg a nagymama. És megtanul szocializálódni a társadalomban, megtanulja a helyét. Vagy egy idős ember ugyanazzal a lassúsággal tud menni, mint egy pici gyerek. A másik, ha nézzük tovább, ez az akadálymentes családbarát környezet és közlekedés. Az akadálymentesség, azt mondják, hogy minek? Tehát a társadalomnak a bicebócák, sánták, mozgássérültek, vakok, stb. Egy elenyésző hányadát képezik. Jelentem, nem. Egy nyugat-európai fölmérés vagy szerint Németországban például a 35%-a a társadalomnak ilyen vagy olyan mértékben rászorul erre az akadálymentességre. Tehát, hogy ne ütközzünk akadályokba. Egy kerekes székes, mint a sógorom, egy egyszerű járda szegélyen maga nem tud fölmenni. Tehát a legkisebbhez igazodás elve, hogy a család a legkisebb gyermekhez igazodik, vagy a leggyengébb láncszemhez, ott is azt kell mondanom, hogy a legkisebbhez fordulásnak a szempontja akár a város tervezésben is egy nagyon fontos lehet. Kiemelném itt például a zöld területek védelme, bővítése, biztonságának növelése. A rendszerváltozás óta például Budapesten, tehát 22 év alatt durván 80 sportpályát adtak el és épült be. 80 focipálya legalább. Falvakba, városokba. A játszótér, vagy amit annak neveznek, azt fölverte a dudva és a muhar. Miért? Mert hogy pulzál a dolog. Beköltöznek fiatalok, felnőnek a gyerekek, kiürül az óvoda, iskola, stb. Kiürül a játszótér is. És várni kellene 5-10 évet, amíg újra benépesedik. És ezeket a nehezebb időszakokat át kéne vészelni. Társasházak, gyermekbarát át- és kialakítása. Valamikor régen úgy épültek a társasházak, kötelező előírás volt egy jogi előírásban, hogy biciklitárolót és gyermekkocsitárolót kell építeni. Most pedig lakóparkok százai épülnek úgy, hogy a biciklitáról talán igen, bár az is elég nehezen, mert a több százezer forintos Peugeot biciklit az ember fölviszi az emeletre, vagy nem hagyja egy közös tárolóba, de egy gyerekkocsitároló meg a legkevesebb helyen épül. Az át- és kialakítás pedig azért, mert egyszer nem sikerült kialakítani, még legközelebb át lehet alakítani. A forgalom korlátozott, mentesített lakóterületek a városokban élve tudják azt, hogy egy ideig azt mondták, hogy ha telített a főút, akkor keresünk más útvonalakat, menekülő útvonalakat. És gyakorlatilag a forgalom belepte az egész várost. És néhány 10 éve, 20 éve rájött az emberi társadalom, hogy így tönkreteszünk az egész várost. És azóta a közlekedés tervezők is arra igyekeznek, hogy visszatereljék a távolsági forgalmat, a jelentős forgalmat a főútvonalakra, és a lakóterületeket pedig lehetőség szerint mentesítsék. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Itt megint érdekes, tehát ha azt mondjam, hogy számítógépes eszközzel van egy hardware és egy software része. A hardware része ez a műszaki, fizikai paraméterek, a software része pedig egy csomó minden ilyen. Hogy szervezem én azt a társadalmat? Mire költöm a költségvetést? És azt kell mondanom, hogy nem véletlen, amikor példákat majd néznek, vagy interneten ilyesmiket keresnek, akkor bizony a legtöbb város a szoftver résszel kezdi. Mert az ugyanis egyszerűbb. Mert például, amikor jól megy egy társadalomnak, akkor évente durván 1, maximum 2% épül újjá a lakásoknak. És még egy néhány százalékot felújítanak. Tehát magyarán ahhoz, hogy egy város például teljesen kicserélődjék, abszolút megújuljon, például hőszigeteltek legyenek a házak, ez 100 év. Vagy ha a felújítási ciklust vesszük, akkor 25-30 év. Tehát a legjobb előírás, ami szolgálja a családokat, például ez a bizonyos akadálymentesítés. Ez egy olyan, hogy amikor egy szabály, és itt bocsánat, a jogászok területére tévedek, amikor ez műszaki követelmény lesz, akkor ez azt jelenti, hogy az ezután épülő épületekre, közintézményekre igaz. Illetve ott lehet egy nagyobb jelentőségű átalakítást csinálni, ahol komolyabb felújítás történik. Tehát ha nem akarunk egy össztársadalmi nagy programot indítani, akkor a legjobb kezdeményezésnek is a teljes körű elterjedése 25-30 év. Ez az a bizonyos az óceánjáró, ami 10 millió utassal utazik. És a másik, ez a hosszú távú szemlélet, ez például azt jelenti, hogy mindig úgy állítják be politikusok, beruházók, gazdasági szakemberek, hogyha most ezt nem létezik, összedől minden. És föláldozunk jelentős dolgokat, amit bizony később megisszuk a levét. Beépül egy mélyfekvésű terület, és utána az árvíztől nem tudjuk mentesíteni. Rendszeresen elönti a víz, ugye? Más dolgok. Megfoghatjuk innen, hogy biztonságos, igazságos. Hogy kerül ide az igazságos város? Hát úgy, hogy azt mondja Karol Wojtyla, hogyha békét akarsz, akkor gondolj a szegényekre. A területfejlesztésnek az egyik alapvető európai célja az, hogy a szegényebb régiókra is figyelmet fordítson. Ne talántán felzárkóztassa azokat. Miért? Mert ha egy régiót elhanyagolunk, akkor onnan elköltöznek az emberek. Tehát Finnország mindent megtesz azért, adókedvezmény, lakástámogatás, és így tovább, hogy északon ne néptelenedjen az ország, mert mindenki oda a déli határa, Helsinki közelébe költözne. Ott néha süt a nap. Északon meg nem annyira, de akkor a rénszarvasokat kiterelgeti, a fát kiszedik ki az erdőkből, és így tovább. Fontos exportcikkei az országnak. Itt Magyarországon is, ha fölkerekedne valaki, hogy átkerül a másikra, akkor bizony bajba lennénk. És azt mondom, hogy nem olyan egyszerű, mégis nem is állnánk meg a városnál, amit az országnak is gondolkodnia kell, mert bizony, amikor most bejelentette a kormány, hogy Nyugat-Magyarországon egy-két vállalkozás annyira jól megy, mondjuk az Audit fejlesztik, stb., hogy már munkaerő hiány, képzett munkaerő hiány lépett fel. Mit tesz erre a kormány, hogy támogassa? Azt mondja, hogy a 100 kilométernél távolabbról jövő embereket foglalkoztat, akkor ezért valamilyen homlokon csókolják, tehát valami kedvezmény jár érte ennek. És nekem, tudják, mi jutott eszembe? A létező szocializmusban Budapesten, csak az építőiparban 80 ezer munkás szállás volt. És ha előveszik onnan a Berta Bulcsónak és másoknak szociográfiai írásait, akkor kiderül, például találkozhatnak ilyennel, ha történelem iránt érdeklődnek, hogy voltak ilyen, hogy fekete vonatok. Ez azok, ahol ez a jellemzően egynemű férfi társaság a hétvégére hazamegy, vagy amikor szabad napot kapott, mert az építőiparban áttértek 10 napos ciklusokra nyáron, stb. Mire hazaértek, vagy elköltötte a kocsmában a pénzt, vagy a másik elnyerte kártyán, és ez a kiváló családfő hazaérkezvén nem tudott mit kezdeni a családjával. Tehát rengeteg család tönkrement, emiatt a távmunka miatt. Tehát én egy enyhe félelemmel szemlélek egy ilyen törekvést is. Lehet, hogy a munkahelyet kellene vinni. Úgy tűnik a tőke sokkal mozgékonyabb, mint az ember. Tehát amikor Kínába át lehet egy termelést telepíteni, vagy Indiába, akkor miért lehetne mondjuk Győrből Máté Szalkára. Tehát ezt például nem értem. Tehát ezért kell a szegényebb negyedekre is tehetősek. Tehetősek mit csinálnak évtizedek óta, bár azt kell mondani, évezredek óta, kimenekülnek a társadalomból. Róma környékén már ez volt, hogy a Castelli Romani, tehát ott a Via Appia környékén, oda kiköltöztek nagy latifundumokba az emberek a lehetetlen város elől. Ahol már a ókori Rómába egyirányosították a forgalmat, a bevásárló utcákon elrendelték, hogy árut csak éjszaka lehet szállítani, és így tovább. Tehát ezek a társadalomból kimeneküléseknek az egyik divatja, ez a bizonyos lakóparkok, amit az angol kifejezés azt mondja, hogy zárt közösség. Tehát ez egy őrzött. És abban a pillanatban a tehetős ember nem csak kiköltözött a társadalomból, hanem a rendőrségtől átcsábít őrzővédő szolgálatot, hogy vigyázzon, azt leírja az adóvájából, mint költség, stb. És az ezeken a védett helyeken kívüli közösségben pedig a közrend elkezd romlani. Ugyanígy az elitiskolák, stb. Nem tudom rá a megoldást. Tehát ez csak önként lehet azt mondani, egy embernek tudatos döntést hozni, hogy megtehetném, de mégsem különül kell a többiektől. Ez egy, egy óriási lépés. Tehát ez társadalmi méretekben erőszakkal, vagy valamivel nem lehet. Beletört a bicskája az emberiségnek az ilyen kísérletekre. Ez a bizonyos csak alkalmas területeket, Csabó is csak a szükséges jelöli kibeépítésre. Minden város Európa szerte, csökken a népessége, és a beépített terület egyre nő. Szétterül. Kifejezés ez a szétterülő városok. Ez a problémája. Ez csak azért rossz, mert abban egy lakásos családi házban, nagy telekkel, ezt gondolom majd mindenkinek ez az ideája, ott szeretne lakni. Egy problémája van, lehetetlenség gazdaságosan megszervezi a közösségi közlekedést. Egy durván 100 fő per hektáros laksűrűség alatt. Tehát kisebb települések, kisebb városról, egy biciklire felpattanva elég gyorsan elérek. Ott még lehet, de ahol nagyobb a település, vagy pedig az öregekre, idősekre, betegekre, stb. Stb. Gondolunk, ez a bizonyos 35%-ra, akkor bizony közösségi közlekedés kell, és az bizony nem lehetséges ezzel a családi házas dologgal. Nyugat-Európa azért próbálkozik már évszázada ezzel a bizonyos sorházzal, vagy ezekkel a társasházakkal, de ha a magasságnál mondtunk, akkor például a dánok azt mondják, hogy földszint plusz 2 emeletig jó az embernek laknia, a fölött már nem. Ha Dániában mennek, találnak magasabb házakat, de az egy kivételes eset. Például a fiatalok lakása, vagy nem tudom, speciális lakóházak. Ez az optimum megint csak, amit fölismertek, nem biztos, hogy e szerint alkotnak. Ez a bizonyos kompakt város ezzel függ össze. Ugyanígy, ha most azt vonja le a következtetés bárki, hogy én amellett vagyok, hogy minél sűrűbb legyen egy város, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát itt valahol az arany középutat kellene megfelelni. Ez arra, mint egy nemzetközi körökben ismeretes ez a statisztika, ami mondjuk az amerikai városokat, egy Houston, Dallasnak az egyfőre jutó benzinfogyasztását összeveti Bécssel, Budapesttel, Frankfurttal és mondjuk Hongkonggal, és kiderül, hogy ez egy gyönyörű hiperbola egyik részét írja le. Tehát mondjuk egy dallasi vagy houstoni polgár 8 fő per hektáros a laksűrűség, az 10-szer annyi benzint pöfög el egy évben, mint egy bécsi polgár. A hongkongi még kevesebbet, de azért nem kéne megcélozni azt a sűrűséget. Ez az épített környezetet védik. Hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy igazándiból a környezetbarátabb ház az, ami nem épül meg. Ennek a legkisebb az energiaigénye, és itt tovább, és itt tovább. Tehát egy presztízs beruházást egy család is csinálhat. Tehát amikor kétszer-háromszor akkora lakást épít, mint amire ténylegesen szüksége van, és utána a gyerekek kiröpülése után a szülők távcsővel keresik egymást, és a telefonnal, hogy hol van a lakásba, ezek jelentem kidobott pénzek. Megint csak nem akarok senkire ráparancsolni, hogy ilyen vagy olyan házat építsen, de itt egy józan megfontolás kell, és egy józan megközelítés, mert amennyi több, azt valahonnan máshol vettük el. És ez nem termelő beruházás, azt kell, akárhogy is cifrázzuk. Nem vagyok a 19 méter, négyzetméteres lakások híve, félreértés ne essék. Tehát megint az arany középút. Elröpült az időm? Hogy állunk időbe? Te jó egek. Ezek izgalmasak, ezek a másik java ugyanolyan fontos, mint az enyém, a miénk. Ez a bizonyos válasz erre a bizonyos NIMBY-szindrómára. Meghozzák a ma szükséges áldozatokat a jövő generációjáért. Ha Egerbe járnak, ott például kitalálták ezt a tömbrehabilitációt, tehát a történelmi várostestet egy-egy utcák által határolt tömbönként minden 5 éves terve megújítottak egyet, kipucolták a belsőket, a fásfészereket, stb. És így arra szolgattak előre, és mindig azt mondták, hogy hát most szegények vagyunk, nem tudunk parkolót építeni, azt majd a következőbe, stb. És így végig lehet nézni az egyik tömb a másik után, és nem lehet gépkocsival megközelíteni, bemenni vagy megállni, ami ma már azért egy lakáshoz nem rossz. Ugye, tehát ezt is azt javaslom. Ez a bizonyos szociális és egyéb nem szociális bérlakásépítés, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a verseny helyett együttműködés a szomszéd településekkel. Aki még nem látta, nézze meg Egy csodálatos elme című filmet. John Nash nevű amerikai matematikus azért kapott 94-ben közgazdasági Nobel-díjat, mert kimutatta, hogy a társadalmi élet számos területén a verseny csupa veszteset eredményez. És hogy az együttműködés sokkal eredményesebb, mint a Adam Smith által meghirdetett magányos farkasok versenye. Ez a bérlakás építés, ez azt kell mondanom, hogy majdnem csődbe vitte az országot, vagy a szociális lakásépítés, mert már 80-tól kezdve, amikor mutatkoztak az ország eladósodásának jelei, nemzetközi szakértők rendre azt mondták, hogy a lakásépítést tessék visszafogni, a lakásépítést tessék visszafogni, és mi pedig egy nemes vagy nemtelen versenybe álltunk nyugattal, és azt mondtuk, hogy Finnország egy gazkapitalista társadalomban, nem tudom, x lakást épít 1000 emberenként, akkor mi ezt produkáljuk. Tessék összehasonlítani a kettőt felszereltségben, környezeti minőségben, stb. Stb. És a másik, hogy ebbe bizony egy család is, és egy város is, egy ország is beleroppalhat, de az a helyzet, hogy a rendszerváltozás után a bérlakások nagy részét eladták, ez viszont egy kifejezetten káros folyamat. Tehát például azt mondja, hogy a gazdag Németország a 90-es évek elején azzal számolt, vagy mondjuk tehetősnek nevezzük, hogy a lakosságnak körülbelül a 30-35%-a vagy nem felkészült arra, hogy műszakilag karbantartson egy lakást, vagy anyagilag nem engedheti meg magának. És az egész társadalomnak rossz, hogyha ez egy lakás, amit megépítettünk, az villámgyorsan elveszti az értékét, mert a minimális karbantartást is elhanyagolják. Tehát azt mondják, hogy 20-30%-nyi ember bér lakásokban fog élni. Ők ezzel számolnak. Mi kitaláltuk azt, hogy Budapesten 9% alatt van a bérlakások aránya, a rehabilitációt, a város megújítást is majdnem lehetetlenné teszi, és nem jó az egész társadalom számára. És itt érkeznék el. Tehát amikor azt mondom, hogy 1%, 2% változik, akkor azt mondom, hogy a házaspároknak, családoknak lehetősége van változtatni a sorsukon. Azt mondják, nagyon nehéz, amikor svájci hitelbe eladósodtunk, összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Tehát ezt örülök, hogy fiatalok hallgatják jellemzően, mert ezt fiatalon érdemes elkezdeni. Az egyik, a házaspárban az az óriási lehetőség, hogy nincsenek egyedül. Tehát legalább ketten vannak. Népmeséket, ha elolvasnak, két testvér mer a félelmetes medvével szembeszállni, és így tovább, és így tovább. Hát egymásban megbízhatnak. Az életét adja a másikért. Tehát ez egy óriási erő. A másik, amit tudatosítani kellene, amit a szociológusok és pszichológusok mondanak, hogy az élet adta nehézségek, azok egy mindegy lehetőség a számunkra, hogy abból megerősödve kerüljünk ki. Tehát azokat, amit a város ad nekünk problémát, ezt próbáljuk ilyen gyakorlatozó terepnek felfogni, és pozitívan kikerülni belőle. Szemléletváltás, más tekintet, feleségemmel utaztunk a buszon, Kőbányára költöztünk, az elődégi lakhelyünktől elég távol, amikor a közös életünket kezdtük, zsúfoltan utazunk a buszon, és azt mondja a feleségem, hogy milyen sokan vagyunk. Én biztos azt mondtam, hogy milyen sokan vannak. És ez az egyetlen egy, hogy egyes szám, többes szám első személy vagy harmadik személy, ugye, ez kifejezi ezt, mi is része vagyunk, mi is nehézséget jelenthetünk a másik számára. Mert ez már egy sors vállalása a másiknak, egy közösség. Ez a szemléleti váltás és más tekintet azért is formás, mert azt mondják, hogy ahogy tekintünk a dolgokra, azok a dolgok olyanná alakulnak. Az indiai közmondás azt mondja, hogy a Budda szeme Buddát lát, a disznó szeme disznót lát. Mit fedezek föl a másikra, mit látok meg a problémába is és a városba is. A másik, ez a bizalom a másik emberben még a hivatalosakban is. Tehát ne tekintsük ellenségnek a többieket. Ez óriási, felszabadító erő. Legalábbis a 37 év tapasztalata, közösen a feleségemmel kezdtünk bele egy ilyen más szemléletbe, amikor diplomaterveket kellett véleményezni, és azt mondtuk, hogy arra neveltek bennünket, arra szocializáltak, hogy itt a hibákat észrevegyük. Most próbáljuk meg azt felfedezni a dolgozatba, hogy mi az, amit megpróbált elérni. Egész más látásmódot. Nem könnyű, de egész más látásmódot. Részt venni a másik élet gyermekeinkébe. Jelentem, panelos lakótelepen is laktunk, emeleten. De tudom, mi az, két év valamennyi. Tudom, mi az, hogy levittem fagyasztani, vagy levegőztetni a kisgyereket, és mondom, végre, egy nyugodt pillanat, se feleségem, se anyósom, se apósom nem kér meg semmire, elővehetem a könyvet, és olvashatok. Jöttek a kicsi gyerekek, ekkora gyerekek, nem lát be a gyerekbe a kocsiba, mert még messze van, 6 méterről, és már elkezdi, de helyes a kicsi. Magyarán egy kapcsolatot szeretett volna. És akkor letettem a könyvet, és beraktam a gyerekkocsi aljára, stb. Stb. És mit jelent az, hogy nem a harmadik padról odaüvölteni a gyereknek a homokozóba, hogy Kovács, ne nevezzük keresztnevén, mert akkor más is megtudja, Kovács, ne öntsd a homokot a másik fejre, odaülni a szegélyre, velük együtt, és mindjárt 5-6 gyereknek az életét meg lehet könnyíteni, szebbé lehetne, stb. És ez a családcsoportok, civil szervezetek, együttes fellépés. Politikológusok azt mondják, olaszországi vizsgálatok például azt mondják, hogy ha egy ember panaszkodik, az azt jelenti, hogy 6 ember elégedetlen. Tehát a politikusok érzékenyek ilyen dologra, tessék együtt föllépni. A civil szervezetek, azt is mondom, hogy óriási ereje van. Majd ott a jogoknál még utalok rá, hogy ez mennyi többletjoggal. A jogok ugyanis megvannak az alaptörvénytől, az önkormányzati környezetvédelmi törvényt az építésig. Az építési törvény például a település rendezési tervekkel, fejlesztési tervekkel kapcsolatban előír egy egyeztetést. A legrészletesebb egyeztetés a társadalmi és civil érdekképviselő szervekkel van. Az egyéni polgárt az ritkábban az elején értesítik, ha értesítik, és a végén kifüggeszték elé, hogy tájékozódhasson. De aki szerveződik, az bizony. A jog ugyanakkor annyit ér, amennyit érvényesítenek belőle, tehát tessék szívesen fölvenni a kesztyűt. És a képviselői demokrácia azért utaltam, mert megválasztottuk, de az ősi kérdés, ami már ott a háremeknél is volt, de ki vigyáz az őrre? Ki vigyáz a politikusokra? Tehát párbeszédbe kell velük maradni, ahhoz, hogy ne tévedjenek. A másik pedig a város a miénk, a város mi vagyunk. Ha beleolvasnak például a Hankis Elebérnek a Csapdák és Egerek című könyvébe, akkor ott találhatnak egy remek történetet. Nagypapa együtt utazik a vidékről följött unokákkal, és a villamoson nem jön a kalauz, akkor még volt ilyen, hogy kalauz lukasztotta a jegyeket, stb. Nem jön a kalauz, leszállnak, a gyerekek boldogok, hogy megspóroltuk a jegyet, nagypapa fogja, összetép és bedobja az ébe. De teljesen a kis Elemér rácsodálkozik a nagypapára, hogy mit csináltál? Hát az még használható lett volna. Ezt a jegyet elhasználtuk. És amikor faggatják, na tehát a villamos az enyém, mondja a nagypapa. És azt mondja, hogy a tiéd, hát nem vagy Krőzus, meg nem tudom micsoda. Hát én is a várospolgára vagyok. Ugye, tehát egy valami ilyesmi szemléletet javasolok maguknak. És itt azokkal az ideákkal és víziókkal, elsősorban a műszaki víziókkal szemben, akik azt mondták, hogy majd a műszaki körülmények megváltoztatása meg fogja váltani az embert és a társadalmat, álljon itt a Műszaki Egyetem urbanisztikai vagy városépítési tanszékének 41-től 51-ig levő professzor, a tanszékvezetőjének, Korompai Györgynek a szavai, amit még a II. Világháború előtt írt, ahhoz, hogy valamely település népesség együttesen olyan belső összhangról tanúskodó építőmunkát fejtessen ki, amely esztétikai értékű városépítés egészben öltestet, népességének közösségé kell ötvöződnie. Nem csalás, nem ámítás. Tehát fordított a helyzet. Közösségé kell közvetlenül. Nehéz, nehéz dolog, de nem lehetetlen. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást, valamint köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Osvai Károly, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg a Szegedi Gigavaku, avagy az Európai Szuperlézer tervezése című előadását. Szeretettel várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!